Boldogan Éltek Podcast. Sziasztok, örülünk, hogy ismét itt vagytok. Irracionális elvárások és boldogság. Tehát a boldogságon is lehet egyet tekerni, hogy ez ne legyen ilyen fulderűs és nagyon, nagyon habos-babos dolog. Anna, egyébként te most boldog vagy? Ha megkérdezik tőled, hogy te most boldog vagy, akkor mit mondasz?
Hát attól függ, hogy most milyen értelmezés szerint kérdezed ezt a boldogságot, mert hogyha ugye van ez a Sonja Lyubomirszkinek a meghatározása, nem is a meghatározása, hanem az elképzelése a boldogságról.
Igen.
Hogy ő is azt mondja, hogy még mai napig is tartja magát ugye az a felfogás, hogy a boldogságot azt valahol keresni kell. És szoktuk is mondani, hogy ez a keresni a boldogságnak a kék madarát. Hogy a boldogság egy olyan tárgy, amire akár vadászni kell.
Meg a kifejezés, hogy megtaláltam a boldogságom, tehát ezt kifejezésként is használjuk.
Igen, vagy amit fel kell fedezni akár. És én magam részéről, ugye, ahogy Sonja Lyubomirszki híres boldogságkutató is mondja, a hajszolás helyett szívesebben beszélek a boldogság megteremtéséről. És hogyha a megteremtésről beszélünk, akkor mondhatom azt, hogy igen, mert ez azért magába foglalja azt is, hogy vannak azért kínlódósabb időszakok is, van olyan helyzet is, amikor tényleg úgy érzed, hogy nincs tovább, de azért mégis megteszed a következő lépést. Hát ugye vannak az álmos reggelek, amikor alig indul be a nap, aztán vannak a hosszú éjszakázások, amikor soha nincs vége a napnak, de hogyha egy összességében vesszük és megnézem azt, hogy mi az, amit le tudtam tenni az asztalra, vagy hogyan érzem magam a bőrömben, akkor bátran kijelenthettem, hogy igen. Tehát, hogy ebben az értelmezésben igen, ami nem azt jelenti, hogy reggel boldog vagyok, délben boldog vagyok, és estére már annyira boldog vagyok, hogy nem bírok magammal, hanem igen, vannak boldog pillanataim is az életemben.
Nekem annyira tetszik ez a boldog pillanatok megfogalmazásában, hogy kitérünk erre, és legalábbis én erre terveztem rákérdezni, hogy ugye ma már a boldogság, illetve a boldogságkeresés, illetve ez a legyek boldog dolog, ez egy ilyen fetisizált szinte, nem is tudom, egy ilyen teher lett az ember vállán, hogyha én nem vagyok boldog, én már semmit érő ember vagyok. Mi az, hogy én nem tudok boldog lenni, nem tudom megteremteni a magam boldogságát, nem tudok örülni dolgoknak, milyen jogon vagyok én nem boldog. Tehát nem tudom, én szerintem annyira ez így beivódik a világunkba, és nekem egyébként nagyon tetszik, eszembe jutott a Honey Beast-nek a Boldottá a szövegének a refrénje, ez a hússal is illan már szálló, Luffy, mit vártál, egy perc csak a boldogság, ugye a Luffy is, hogy egy pillanat alatt repül el, hogy a boldogság maga is csak egy perces valami. Nekem ez annyira átadja ezt a boldogságérzést, hogy mi az, ami az igazi boldogság, amikor azt mondjuk, hogy most boldog vagyok, meg ugye, amit te mondtál, hogy általában boldog vagyok, az ugye inkább egy ilyen átgondolt állapot megfogalmazása. De akkor lépjünk vissza egészen a legelejére. A pszichológia mit mond arról, mi a boldogság? Van ennek egy képlete, hogy elégedettség plusz, nem tudom, jókedv, egyenlő boldogság, vagy van ennek valamilyen tudományos magyarázat, hogy mitől vagyunk boldogok?
Hát ugye az, ami van, ez a krónikus boldogság szintet befolyásoló tényezők, és van egy ilyen torta, szeletekből álló ilyen kör, és abban ugye le van írva, hogy százalékosan mi az, ami befolyásolja a boldogság szintünket, úgyhogy ezt nevezhetjük akár egy képletnek is, és abban benne van ugye az, hogy 50% az a genetikai hajlamtól függ. Tehát ez is érdekes, de meg tudjuk haladni a genetikai programunkat is.
50%-ban igen. Genetikailag kódolt, igen. Hogy mennyire vagyok boldog ember.
Igen, de az csak tehát vehetjük úgyis csak 50%.
Hát az baromi sok az 50%.
Azt is felül tudod írni, de hogy azt hozod magaddal. Aha. 40% ez a szándékolt cselekvések, amit teszel. Tehát, hogy ez is bizonyítja azt, hogy a boldogságra nem kell rátalálni, mert nem rajtad kívül van, hanem benned van. Tehát, hogy mi az, amit te leteszel az asztalra, mi az, amit te ilyen szándékolt erőfeszítésként a magad részéről bele tudsz fektetni különböző tevékenységekbe, célokba. És akkor van az a 10%, amiért mindannyian teperünk, mert hogy van egy ilyen makacs elképzelés, hogy akkor leszünk boldogok, ha megváltoztatjuk az életkörülményeinket. Ha nagyobb autónk lesz, vagy ha ilyen házunk lesz, vagy ha mit tudom én, a boldogságnak a kellékeit megvásároljuk, ez a 10%, aminek végülis alig van hatása a lelki jólétünkre.
És ez 10%, amit mondasz, ez mindössze igen. 10%. Azért ezeket a számokat nagyon tegyük el a fejünkben.
Igen, és van még egy olyan kutatás is, ami pont arról beszél, hogy bármilyen nagyobb ilyen tárgy vagy akár, hogyha lakást veszel, vagy autót veszel, vagy bármi, amire tényleg nem egy olyan kis dolog, amit így meg tudsz venni egyik hétről a másikra, hanem amire tényleg be kell fektes, és dolgoznod kell, vagy akár hitelt felvenni, meg stb., hogy ezeknek a maximális boldogság értéke, ideje, az 3 hónap. Tehát, hogy körülbelül mondjuk valamilyen boldogság szintről indulsz, megveszed azt az álomautót, vagy az álomlakást, uh-huh. vagy az álom televíziódot, vagy bármit, uh-huh. és 3 hónap múlva maximum visszatérsz ugyanarra a boldogság szintre, ahonnan indultál. Ezt a kutatást ugye úgy végezték el, hogy egy személy nyert az 5-ös lotton, a másiknak pedig volt egy balesete, aminek a következtében megsérült, meg tolószékbe került, uh-huh. és mind a ketten 3 hónap után ugyanarra a boldogság szintre jutottak vissza, ahonnan indultak. A pozitív vagy a negatív történés előtt.
De tanulságos volt, amit mondtál, bele is fagytam egy pillanatra. Hogy így elképzeltem, hogy a lottó nyertes, meg a tolószékbe került ember. Tehát ha létezik az életnek két szélsősége, akkor most nagyjából ezt szembesítetted, és 3 hónap kellett hozzá, hogy ugyanarra az úgymond elégedett. Elégedettségi szintre kerüljenek, ezt akartam kérdezni. Elégedettség egyenlő boldogság.
Na most ez is érdekes, hogy mit is nevezünk ugye elégedettségnek, mert pont itt vannak a mitoszok, hogy ezeket a negatív érzéseket ki akarjuk küszöbölni, és azt gondoljuk, hogy akkor leszünk elégedettek, hogy csupán a pozitív érzéseket éljük meg, de hogy nagyon fontos, hogy hiába optimista egy helyzethez való hozzáállásunk, mert számolnunk kell a kudarc, meg akár a negatív végkimenetelnek a lehetőségével is, és pont azért leszek szorongó, meg bizonytalan, meg a magam módján boldogtalan, mert minden erőmmel ugye azért teperek, hogy küszöböljem ki a negatív érzéseket, meg a bizonytalanságot, meg a szomorúságot, és akkor lesz egy egészen görcsös hozzáállás ehhez az egész kérdéshez. És azért nem vagyok elégedett, mert ugye én megteremtem magamban akár azt a belső képet, hogy milyen az a boldog pillanat, akár hogyha belegondolsz mondjuk általában a promóter, még a kommunikációs tipológiákról nem beszéltünk, na arról kell beszélnünk még egyszer, hogyha ezt írt fel majd magadnak.
Már készítettem ide tollat, mert mindig mondom, hogy fölírkálom, és mindig elcsesztem, aztán vágás közben mindig elfelejtem, úgyhogy most írom, mit mondtál,
elírom? A kommunikációs meg érzelmi tipológia, ez nagyon jól fog tanálni majd az érzelmi intelligencia kérdéskörhöz, meg ezekhez a tipológiákhoz. Na, és van ugye az egyik típus, amiről majd aztán beszélni fogunk, aki ilyen nagyon lelkes, és nagyon ilyen hollywoodi forgatókönyveket épít ki, például nála a lánykérés momentum az óvodás kortól körülbelül ki van dolgozva, hogy jön egy helikopter, elhúz egy csík, akkor írja rajta, hogy szeretlek drágám, leesik 50 szár rózsa, már ott van egy ilyen kerek kis asztal, azon egy pezsgő kibontva, 2 pezsgős pohár, és akkor ahogy ugye a pezsgőt kész, akkor a gyűrű, amit be volt rejtve, az odakoccan a fogához, és akkor a partner letérdel, és akkor felhúzza a gyűrűt, meg a háttérben naplemente, szarvas iszik, minimum 2 szarvas azért iszik a patakból, mert a háttér
meg
is
kell
nagyon
kérdeznem,
fontos.
Te ilyen típus vagy? Tehát úgy mondtad el ezt a képet, mint aki ezt gyerekkorában fölépítette magára.
Na jó, rátippeltél, igen.
Azért annyira folyékonyan jött ez a kép, hogy ezt nem lehetett így megtanulni, ez csak belülről tudott jönni.
Igen, hát minimum egy ilyen forgatókönyv. Na és persze még egy tangóharmonikás is ki kell lépjen a bokorból, és egy Astor Piazzolla számod minimum le kell tangóharmonikázzon, és akkor tehát minimum ennyi meglepetés, meg ilyen váratlan dolog, meg ilyen tűzijáték, és valami legyen ott, és hogyha ez ugye ki van dolgozva ez a kép, uh-huh. és én nem számolok azzal, hogy lehet, hogy a partner egy másik típus, például ez egy elemző típus meghallja, ez azonnal szívinfarktust kap, inkább meg se nősül soha életébe, hogyha mondjuk ilyen dolgokat kell csináljon. Meg lehet, hogy a másik nem is tud belelátni a fejünkben, meg lehet, hogy egy teljesen más forgatókönyvet talált ki. Amúgy a Sex és New York filmben,
igen?
Igazából ott Carrie-nek az esküvőjénél pont ez a konfliktus van, hogyha ugye láttad a sorozatot.
1000 éve láttam, hogy tudom, hogy a Carrie az ilyen 7-7 országra szóló lakodalmat akar.
De a filmrész, igen, a filmrészben, tehát hogy nem a sorozat, hanem volt az a teljes estés film, hogy ő már benne volt ugye a divat magazinba, a ruhakölteménnyel, és mindent kitalált, és akkor a nagy ő, az pedig egy ilyen visszafogott, csendes, ilyen kettesben megtörténő esküvőt akar, és hogy annyira begörcsöl, hogy igazából nem megy el ugye az esküvőre, vagy akkor nem megy el, és mire már menne, addig már Carrie rég megharagszik, és elmegy a barátnőjével aztán a nászútra.
Igen, láttam így beugrott.
Na, ez az a rész,
igen.
Hogy pontosan ez a konfliktus, hogy mi az, amit én elképzelek, uh-huh. és mi az, ami engem elégedettséggel töltene el, mert hogyha én a tökéletesről álmodozom, akkor soha nem leszek elégedett. De viszont, hogyha ott van ez az elég jó, hogy azért becsúszhat valami, hát most minden esküvőben be fog csúszni valami, vagy attól függ, hogy a gyereknevelést is úgy képzelem el, hogy mint a Pampers reklámokban, tudod, hogy a fehér persze, kanapén ül a boldog anyuka, teljesen kegyensőzött gyerekkel, és mindenki nagyon vidám.
Így van, a gyerek nem akarja kirúgni a torkát, nincs egy kakifolt sehol, így.
Na hát ezekhez az elképzelésekhez soha nem fog társulni egy elégedett kötelezettség érzés, és ez, erre nagyon jó rátapintottás, erről majd a tipológiánál beszélni fogunk, hogy ugye az, aki így megálmodja, és különösen ez a promóter típus, neki a legnagyobb baja pont ezzel lesz, hogy le kell építse ezeket a forgatókönyveket, amiket úgymond meg is kell gyászoljon, mert hát ő ezt annyira jól kidolgozta, és akkor a csalódás, mikor ez nem így történik, és hogy ezt a belső munkát én hogyan tudom elvégezni.
Én alig várom ezt az adást, mert szerintem, hogy így végighallgatom, amit mondtál, én frankon ez vagyok. Tehát, hogy én kitaláltam, igen, milyen lakást akarok, kitaláltam, milyen házat, milyen autót, én mindent kitaláltam. Két dolgot nem találtam ki, hogy milyen párt akarok, meg hogy milyen gyereket akarok, mert aztán tényleg úgy voltam, hogy bármilyet kapok az élettől, hálás leszek érte, és örülni fog neki. És az az igazság, hogy velük tényleg, tehát őket, nem azt mondom, ez most borzasztóan fog hangozni, de hogy soha nem kérdőjeleztem meg. Tehát soha nem kérdőjeleztem meg magam, hogy elég jó-e nekem a párom, pedig 18 éve együtt vagyunk, és soha nem kérdőjeleztem meg, de tényleg tök őszintén mondom, hogy elég jó-e nekem, vagy nem lehetne nekem egy jobb gyerekem. Soha. Ahogy mondtad, ez írtelen egy ilyen puzzle darab, vagy egy mozaik lett, ami összeállt a fejemben. És azért vágtam csak így bele a gondolatba, mert hát, ha más is van, aki hallgatja az adást, és írtelen ez így összeállt neki, hogy inkább az anyagi javak azok, amikkel ezek az irreális elvárások vannak. Úgy kitalálom, hogy én mit szeretnék, és akkor ehhez képest, tudom, amikor három barátnő úgy bepromózza a pasit, akit várnak vendégségbe, hogy szokták mondani, hogy már Brad Pitt is csalódás lenne, hogyha belépne, igaz?
Körülbelül. Meg hogy ugye ehhez kapcsolódik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy az életüknek az gondtalannak kell lenni. Tehát akkor vagyok boldog, ha gondtalan az életem. Miközben pont ez a paradoxon, hogy nagyon sokszor pont a negatív helyzetek, a szomorú események fognak oda vezetni, hogy örömteli dolgokat, meg akár boldogságot is megélhetek.
Meg hát, ha nem tudod, milyen nem boldognak lenni, akkor honnan tudod, milyen boldognak lenni, nem? Vagy ezzel már túl messzire mentem?
Meg, hogy a túl nagy boldogság is egy idő után fárasztó, emlékezz csak vissza az utolsó mesére. Tudod, az Oklinnak az utolsó meséjére.
Aki nem hallotta még esetleg, tessék egy pár részt visszatekerni, és a szerelemről szóló részünkben annak konkrétan elmeséli ezt a mesét.
Alkalmazzuk a Zeigarnik hatást, hogyha valaki annyira kíváncsi, tud, addig fog, igen, álmatlan éjszakákon ezzel a gondolattal küzdeni, hogy meghallgatja majd azt a részt, hogyha nem fogjuk elmesélni.
És nem is mondjuk el, hogy abban a részben hol van, mert hogy így jól el van benne dugva, nem csak úgy rögtön az elején elmesélet, hanem azt éppen hallgatni kell, hogy kifusson a szerelemről szóló podcastünk. Erre a bizonyos Oklik. Mi a címe, mond még egyszer, kérlek?
Utolsó meset. Pont azért nem mondom el, mert igazából lelőném a poént. Tehát azzal, hogy egy mondattal elmondunk valamit, tudod, sokszor, ezt Vekerdi szokta mondani a mesékkel kapcsolatosan, amikor megfogalmazzuk a tanulságot, ugye ez olyan, mint a kipukasztalánk egy lufi tűvel. Tehát elillan a varázslat. Ahhoz, igen, meg kell hallgatni teljesen. Na meg azt akartam mondani, igen, hogy egyszer volt egy ilyen előadás, amire felkértek, emlékszem még ilyen Covid közepén, vagy valamikor ebben az egész bezártságos helyzetben, hogy nem lehetett találkozni, és online előadás volt, amilyen üzletemvel találkozó, és azt a címet adták, hogy hogyan lehet leszállni az érzelmi hullámvasútról. Na és ez egy borkostolóval volt egybekötve, nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye jött a borász, és akkor ő beszélt a különböző borokról, és akkor közben meséltem erről az egészről, és az első résznél, miután a proszekot felbontottuk, és ugye mindenki a számítógépe előtt úgy bekortyolta a poharából a bort, akkor mondtam, hogy oké, hogy ez a cím az előadásnak, de én megfordítom ezt a kérdést, miért nem ültünk rá eddig. Hogy ugye pont ez az érdekes, hogy annyira természetes volt, hogy hát az élet az megvan a forgatókönyv, nehogy már itt valami krak beüssön, és akkor itt valami történjen, hát le kell szállni erről a hullámvasútról, de hát az ki garantálja neked, igazából az egész kiszámítottság kapcsán, szerintem még erről is beszéltünk, hogyha te lefoglalod januárban az augusztusi nyaralást, addig nem fog történni semmi. Eddig se volt erre garancia. A fejedben volt, igen, és kipipáltad. Igen. Ugye ez teljesen oké, de hogy bármi történhetett veled is, a családodban is, a világban is, tehát ez egy hamis biztonságérzés volt.
És akkor az elégedettségből még egy, ha csavarunk rajta még egyet, akkor ugye az elvárások, tehát a következő kifejezés, amit a legelején mondtál, egy boldogság és irracionális elvárások, ez már az elégedettségből egy tovább következő fogalom, hogy mikor leszek elégedett, hogy elvárásaim vannak valamivel szemben, hogy elégedett. Na, ezek az elvárások és a boldogság és az irracionális elvárások és a boldogtalanság között hol vannak ezek a bizonyos szálak? Hol feszülnek?
Most szerintem pont az érzésekben, mert hogy na, sokszor megfogalmazzák ugye ezt az emodiverzitásnak a kérdését a boldogság kapcsán. De volt egy kutatás, ahol felmérték, hogy a résztvevők mennyire élik meg a pozitív, meg a negatív érzéseket. Különös tekintete, hogy mennyire változatos érzéseket, meg mennyire, tehát ilyen bőskálán, tágskálán érik meg ezeket, és ugye azt találták, hogy a hiteles érzelmek kifejezése az pont az, hogy azokban a helyzetekben, amikor a helyzet megindokolja, hogy szégyent érezzek, bűntudatot érezzek, akár féltékenységet érezzek, és ezt ugye megengedem saját magamnak, hosszú távon jóval egészségesebb, és jóval inkább boldogsághoz vezet, mint hogyha ahhoz alkalmazkodom, hogy mit kellene érezzek. Tehát, hogy nem validálom ugye a saját érzéseimet, meg az érzelmi szükségleteimet. Ez nagyon-nagyon lényeges.
De az érzelmi szükségletek validálása az oké, hogy egyfajta megelégedettséghez veszed, de pont az érzelmek azok, amik az előbb mondtad, hogy tévútra tudják vinni az embert.
Igen, viszont ugye ez pont a Yale meg a Harvard Egyetem kutatócsoportja vizsgálta, hogy az, aki az érzéseknek a tágskáláját megéli, mind pozitív, mind negatív irányba, sokkal jobb helyzetben van a mentális meg a fizikai egészség terén, mint aki kevesebb érzelmi élményről számol be, vagyis csak a pozitív részét éli meg. Tehát pont itt van a csapda. Tehát, hogy azt hiszem, hogy úgy leszek boldog, hogyha én mind csak öröm és elégedettség és stb. Ilyen érzéseket élek meg, miközben, hát az Inside Out, az Agymanók című filmben, az egy nagyon jó, azt is már emlegettük szerintem egyszer.
Nem, még nem beszéltünk róla, arról fölvételen kívül beszéltünk, de ajánlani kell. Tehát, hogyha itt érzésekről beszélünk, akkor az Agymanók mesét azt ajánlani kell. Az tényleg ez a 99 évig, nem?
Igen, meg hogy ugye a szélesebb érzelmi skála mennyivel jobb döntésekhez vezet. Mert az egy dolog, például akár egy ilyen boldog állapotban én eldöntöm, hogy felveszek egy lakáshitelt. Mert én most annyira boldog vagyok, és annyira optimista vagyok, és annyira jó elvárásaim vannak, hogy azt gondolom, hogy oké, hogy most nincs anyagi lehetőségem, de mégiscsak történnek csodák, és akkor majd minden jóra fog fordulni. Uh-huh. És ugye a kutatások azt mondják, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb döntést tudok hozni, hogyha akár szomorúbb, vagy akár ilyen kiegyensúlyozottabb állapotban vagyok, mert az jóval inkább kedvez a racionális döntéshozatalnak. Tehát az egy dolog, hogy én mondjuk szerdán a nagy exaltált állapotomban és a nagy boldogságomban felvettem egy hitelt, de a következő 30 évben azért most mi az, ami rám vár, hogyha még a fizetésem sem akkora, mint a havi részletem. Tehát, hogy igazából néha kellenek pontosan ezek a racionális pillanatok, amikor maga negatív érzés, vagy egy semlegesebb érzelmi állapot van, hogy ahhoz, hogy én aztán boldogabb legyek hosszú távon, és hogy olyan típusú döntéseket tudjak meghozni a saját életemről.